27. fejezet. A szentszék tárgyal. Most megállt a kocsi az érseki palota bejáratánál. Szűcs uram, a prókátor várta őket. Mindjárt kezdődik a tárgyalás, méltóságos uram. Ki az elölülő, kérdé Fáj, az auditor, és nem az érsek? Az érseknek a lába fáj, valami pattanás támadt rajta, meg van dagadva, nem tud csizmát húzni. No hát, itt az ördög, fakadt ki Fáj uram káromkodva. Ez egyszer pattanás képében jött. Csak ugyan kapóra jöttek, éppen kezdődött a tárgyalás. A bírák együtt ültek, hat kövér kanonok csak úgy sercegett rajtuk a zsír az izzó hőségben, pedig el voltak látva mindenféle prezervatívákkal, az ablakok rácsai közé friss gallyak voltak rakva, hogy a forróságot enyhítsék. Az asztalon jégbe hűtött víz, a reverendáikban 3-4 zsebkendő, melyekkel felváltva törülgették a verejtéket tarkóikról és a homlokaikról. Elől a causarum auditor generalis, jekelfalusi Ferenc ült a hosszú zöld asztalnál, melyen a feszület állt hátul a két házasságvédő, a fiskus és a két notárius. Elsőnek Butler Jánost hallgatták ki, aki az őszinteség meggyőző erejével mondta el az esküvő történetét, nagy izgatottságot és fészkelődést keltve a szent széken. Utána Dőri Máriát szólították. Rokonszenves előkelő megjelenése volt, hűszellő látszott besurranni vele és virágillat. A kanonokok szemeiből egyszerre elröppent az aluszékonyság, amit ezek a finom csipkeszoknyák megsuhogtak. Mi a neved? Kérdé az auditor. Gróf Butler Jánosné született báró Dőri Mária. Mi a vallásod? Római katolikus. Hány éves vagy? 18. Van családod? Egy gyermekem van, mondá halkan. Felej nekem, leányom, igazítedre, hogy amaz esküvőnél, mely téged Butler János gróffal egyesített. Azt felelte volna-e Butler gróf az eskedtető plébános kérdésére, hogy nül akar-e téged venni, hogy nem akarom. Dőri Mária elpirul, de még csak szebb lett ezzel. Miért nem felelsz, leányom? Mert nem tudom, rebegte. Hogyan? Nem emlékeznél ilyen fontos dologra? Annyira meg voltam indulva. Az lehetséges, szólt a fiskus. Igaz-e, amit a vádlevél mond, hogy Butler János gróf arra a kérdésre, ha szerete, azt felelte volna, nem. Nem tudom, nem hallottam sem azt, sem ezt. Hát igaz-e, hogy az esküvőnél jelen volt tanúk füle gyapottal volt betömve? Én nem láttam. Hát az igaz-e, hogy midőn az eskető lelkész kezeiteket össze akará kötni a stólával, ellent állott úgy, hogy édesatyádnak kellett őt erőszakkal lefogni? Mária elsápadt, lehajtott a fejét, mintha szégyellené magát, aztán halkan rebegte. Nem igaz. Hogyan magyarázod mégis, édes leányom, hogy gróf Butler János ezeket a vádakat emeli és fenntartja? Mária fölemelte fejét. Mert ő hallucinációkban és látományokban szenved, mélyen tisztelt szentszék. Mire alapítod ezt az állításodat, lányom? Bozosi cselédjei minnyájan vallani fogják, hogy sokszor sokáig beszélgetett hangosan szobájában anyja képével, és annak aképpen felelgetett, mintha az előbb kérdéseket tett volna hozzá. Kiket nevezel meg erre tanúknak? Vidonka Józsefnét, Kapor Ferencnét, Gulyás Istvánt. Az auditor intett a vicenotáriusnak, hogy ezek beidézendők. Majd ismét a kihallgatandó felé fordult. Egy kényes kérdést teszek még hozzád, leányom. Szedd össze minden erődet, hogy felelhess nekünk, kiket nem léha kíváncsiság vezet, hanem a kánoni törvények tiszteletben tartandó szentsége, hogy általuk az igazság forrását megízlelhessük. De az igazságnak ezen megízlelése előtt még egy kis burnót megízlelése sem látszott megvetendőnek, mire kivette a prézes, tubákos szelencéjét és szippantott. A többi kanonokok is előszedték a pixiseket, és általános prüszkölés következett, a vicenotárius nem győzte ismételgetni a sok conducat sanitatit. Kényes kérdés. A kanonokok már ismerték ezt a vidékét a vállópöröknek. Apró, mélyen az arcba benőtt szemeik villogva kezdtek pislákolni, mint a fölpiszkált kanócok a mécsesekben. Mondd meg nekem, gróf Butler Jánosné született báró Dőri Mária leányom, mi igaz van abban, hogy őt, gróf Butler Jánost erőszakkal, álnok ravassággal emelőgépen szállították föl a te ágyas szobádba. Dőri Mária elhalványodott egy szomorú éj emlékére, és reszkető hangon felelte, nem tudom. Egész teste remegett tekintete megtört arca a sápadságból szederjes kék színbe ment át. És mondd meg nekünk, mi történt ott azután. Ajkait kinyitotta, valamit akart mondani, de egyszerre összerázkódott, és ájultan esett össze. A kanonokok rémülten ugrottak föl, csak főtisztelendő Lator Vince uram próbált lehajolni, fölfogá az elalélt testet, s hülét lehajtá szívéhez, hogy dobog-e még. De apaga Satanás füle rossz helyre került, valamivel följebb, ahol a kebel pihegett, és kellemesen csiklandozá még ritmikus emelkedésével a szőrös vörös fülét, melyet érdemes lenne ezentúl, mint a Martinuzziét nagy bűneit levágni és spiritusba tenni. A vicenotárius ellenben egy kis vizet locsolt az arcába, mire a szépasszony bágyattan kinyitotta szemeit, és bánatos, köszönő és mégis elbódító pillantást vetett a főtisztelendő atyára, ki őt egy székhez vezette, hol lassanként magához jött. Nómenet ómen, sziszegte irigyen Szentgályi József kanonok ura, aki szeretett rossz versezeteket faragcsálni, vidítel a trónem. Leányom, mondta az auditor szelíden, talán téri magadhoz a friss levegőn, a többi részletekre majd máskor kérdezünk ki. Ezután a röszkei plébánost hallgatták ki, aki azt állítá, hogy minden a legnagyobb rendben folyt le, és a pázmányféle rituálé pontról pontra megtartatott. A pap kihallgatása felette sokáig tartott, a fiskus mindenféle keresztkérdéseket tett, hogy megzavarja, de nem sikerült. A szentszék túlságosan kifáradt, és a tárgyalást másnapra halasztotta. A tárgyalás eseményei bár titkos ajtók mellett folytak, gyorsan szivárogtak ki a közönség közé. A Dőri Mári elájulása, gubó legyek, ha nem volt betanult komédia, vélte ez is az is, a pap vallomása, a benyomás, amit feldult arca tett, a Butler rokonszenves modora, a kanonok bíráknak otthon a szakácsnéjük előtt elejtett megjegyzései. Néhány óra múlva már ott cirkuláltak a piacon, és folytat tricstracs, pro és kontra disputált keletkeztek, fogadások történtek, szóval az egész város a pör körül forgott. Ugyancsak nagy pesgést, elevenséget hozott be egyébként is a nevezetes pör. A környékről sok nemes úr jött be, kik részint Dőriékkel, részint Butlerékkal akartak találkozni. Ezeknek kedvéért viszont olyanok jöttek, akik egy-két vidám estét akartak tölteni, persze kártyával fűszerezve. Testpis kordéja is begördült a városba, az éjség leleményes. A Miskolcon időző vándorszínészek kiszagolták, hogy a nagy butlerpör hetekig eltart, és unatkozó nagyurak jönnek ott össze szép számmal. Nem is csalódtak. Fáj uram, aki nagy mecénás, valamindjárt az első nap megvásárolta, ami a jegyekből megmaradt, és kiosztá Butler személyzetének, a huszároknak, kuktáknak és kuktákkal jött szolgálóknak azzal a föltétellel, hogy előadás után otthon kell eljátszaniuk a darabot. És mint hogy az összes egerben őgyelgő nemesség vacsora után a Butler palotába gyűlt, Fáj uram a nemes uraságok mulattatására csak ugyan beparancsolál színházban volt személyzetet a nagyterembe, ahol is nagy tuszkolásra kiálltak a középre az Erzsi szolgáló meg a Zsuzsika. És Erzsi elkezdi az első jelenetet, melyben két hermelin palástú nemes hölgy beszélgetett a színpadon, mármint Nápolyi Johanna és barátnője. Miért vagy olyan szomorú, fölséges asszonyom, Johanna? Kérdé Erzsi. Nem vagyok én szomorú, felelte Zsuzska. De szomorú vagy, nagy bánatod van. Van ördögöt, hisz vég vagyok. De szomorú vagy, ha egyszer mondom, ne légy szamár. Isten úgyse vég vagyok, s ha még egyszer összeszamarazol itt a tekintetes urak előtt, hát megrázom a varkocsodat. Szóval a szomorú játék cselekménye e vitás kérdés miatt nem bírt odább menni. Az urak a hasukat fogták nevettükben, mikor váratlanul belépett az öreg Horváth Miklós. Kitörő örömmel fogadták, Butler meg éppen a nyakába ugrott. Csak hogy maga is itt van, kedves bátyám! Horváth hasonló melegséggel ölelte meg Butlert. Akihez én egyszer hozzászegődöm, azt én soha el nem hagyom. Majd szűkebb körmaradván együtt elmondta in camera caritatis, hogy a palatinustól levelet adott át az érseknek ma délután. Személyesen adtad át? Kérde Fáj. Igenis. Csodálom, hogy fogadott. Előre megüzentem, mit viszek. Bepólyázott lábbal feküdt a díványon. Igenis. Tudod, mi volt a levélben? Láttam, hogy mély benyomást tett rá, amikor olvasta. Egyúttal egy kémet szereztem a palotában, igenis egy kémet, aki most este jelenti, hogy az érsek elhagyta titokban a palotát, és meglátogatta a vikáriust, Jekel falusit. De hogy a levélben mi volt, azt nem tudom. Én már tudom. Jóféle kenőcs lehetett, mert mindjárt meggyógyult a lába. Mindezek jó reménnyel tölték el Butlerékat, de János gróf még kíváncsi volt valamire. Félrevont a Horvátot egy ablakmélyedésbe, és minden teketória nélkül nekirontott. Piroska itt van. Az öreg úr zavarba jött, ötölt, hatolt, szavakat keresett, hogy a piroska, bármint a piroska, ugyan-ugyan, hát hogy jutnak ilyenek az eszedbe. Láttam, a szemet káprázott. Egy babos parasztkendő volt a fején, hiába erőlködik, bátyám nem tud hazudni. Na hát nem erőlködöm, igenis bevallom neked, igenis, hogy magammal hoztam, de nem mondd el senkinek, nem bírtam vele, mindenáról látni akart. Hát megengedtem, hogy parasztruhát vegyenek a Fridával, és álljanak ki az utcára. Seregeinek szöllőn a szeme, hogy megláttad. És itt van még kérdés, suttogva álmodozó arccal, merengő tekintettel. Horváth habozott egy percig, aztán, mintha meggondolta volna magát, hamiskásan hunyorította bal szemével. Na, mit adsz, öcseim, agyagos, ha titokban összehozlak egy fél órára? Titokban, igenis. A Butler arca kigyúlt, szemei keresztbe fordultak, mint az ittas emberé. Nem, nem, szólt azután csüggetten, karjait leeresztve. Szavamat adtam, nem közeledem addig hozzá, míg Fáj nem mondja. Horváth barátságosan szorongatta meg a kezét. Derék ember vagy. Így már szeretlek, igenis, csak próbára akartalak tenni, mert már piroskát útnak indítottam, magam pedig itt maradok, míg a tanú kihallgatások tartanak, hogy leveleket írjak neki. Erősen rám parancsolt, igenis. Ó, nagy zsarnok! Szegény kis galambom, röppent el a Butler ajkairól egy sóhajjal, együtt csak legalább jót írhatna neki. Majd meglátjuk, mit hoz a holnapi nap, meg a többi, igenis a többi. Hiszek az Istenben, jegyzé meg áhítatosan Butler. Hát a gazdában én is hiszek, de a szolgáiba csak kötve. Igenis, csak kötve. A következő nap Butlernak látszott kedvezni. Mindjárt a kihallgatás elején utasítá vicenotáriust az elnöklő vikárius, hogy berendeltessék a communis opinio is, ami csak igen ritka esetben történt. A communis opinio figyelembevétele kétségtelenül folyik a szentszéki tárgyalások rendjéből. Úgyhogy az esküdszéki eszméknek harmadcsöpje voltak éppen az egyház ítélkezési módján rajta ragyog már a legrégibb időktől, mert az elnök meg szokta kérdezni a tanúktól, mi erre nézve a köztudat. De Egerben a néhai Fuchs Szavér Ferenc érsek, az Isten áldja meg halóporában, még tisztábban hozta ki az egyházi törvényeknek ezt a fönséges és mély intencióját, amennyiben különös fontosságú vallási és kötelék fölbontási pöröknél szokásba vette, hogy a két fél által megnevezett tanúkon kívül, akik be lehetnek tanítva is, két vagy három tanút találomra előrántott a semleges csőcselék közül, mint egy arra kérdésre adandó válasz okáért, hogy mit beszélnek a dologról a faluban. Mikor a communis opinio behívásának híre kiszivárgott a melléktermekbe, hol elkülönítve őgyelektek a Butler és Dőri féle tanúk, minden mozzanatból jósolva és következtetve Butlerék vidáman dörzsölgették a kezeiket. Íme a nádor levele. Míg ellenben Dőri a fogait csikorgatta, és izgatottan súgta leányának, látogatást kell tenned a kanonoknál, Mária, én nem akartam, Isten látja a lelkemet, de másképp nem megy. Mária elhalványodott, s kezét elhárítólag emelte föl. Meg kell lenni szánt el magad, gyermekem, sziszegte, mert valahonnan rossz szél fúj ránk. A szentség ezalatt Varga Gergely Hajdut hallgatta ki. Sokáig nyaggatták, több mint másfél óráig volt benn. Talán olajban sütik, nyugtalankodék Tőri. Utána Simáncsiné asszonyomra, a másik esketési tanúra jött a sor. Mind a ketten azt hallották, hogy Butler gróf úgy viselte magát az esküvőnél, ahogy a vőlegények közönségesen. Auditor generalis, igaz, hogy a vőlegény ellenkezett, Simáncsiné. Nem volt abba lelkem, szentatyám, semmi hiba. Úgy áltozott, mint a kezes bárány. Auditor generalis, igaz, hogy a jeggyűrűt falhoz vágta, Simáncsiné szörnyűködve. Úgy nem igaz, mint amilyen igaz, hogy az én arcom nem fal. Ha milyen kótyagos fej gondolhatott ki ilyet? Auditor, fürge nyelveddel ne hordj össze hetet havat, és ne kalandozz tolnában, baranyában, hanem felej igennel, nemmel, értelmesen. Igaz-e az, hogy a kezét, midőn a lelkész össze akarát tenni, kitépte a mennyasszonyéból? Simáncsiné, sőt, úgy volt a kezük kéremalásra, mint mikor két madárka összeteszi a csőrét. Auditor, igaz-e, hogy nektek a tanúknak a füleitekben vatta volt? Simáncsiné, igenis láttam vattát a Gergelyhajdu egyik fülébe, mint hogy szaggatása volt. Fiszkus, hogyan van ezt te asszony személy? Hogy Varga Gergely Hajdu meg azt vallotta, miszerint a te fületben volt vatta, mert neked volt fülszaggatásod. Simáncsiné zavarral, hogy az én fülembe, nem emlékszem már kezit lábát csókolom, csak azt tudom, hogy valamelyikünknek fülszaggatása volt, és vattát tett a fülébe, de hogy az én fülem fájta, vagy a Gergely, azt most már bizonyosan nem tudom. Szent Gályi kanonok, ista persona diabolica aberrat avia recta. Ez az ördöngös személy letért az igaz útról. Az ördög botlott meg benne, súgta a vízszemű marsalkó kanonok a mellette ülő lator kanonoknak. Vigyázz, amit se súgta ez vissza, mert hozzá találja vágni a kantárját. Az auditor generális összeráncolt a szemöldjeit, átható pillantását rászegezte, és mennydörgésszerű hangon kiáltott rá. Vald meg igaz hitedre és a boldogságos Szűz Máriára, kivet rá arra, hogy így tanúskodjál. Senki, mormogta a vénasszony összelapulva, mint egy varangyos béka. Az apró szemeit behunyta, mintha azt várna, hogy most mindjárt rászakad a terem boltozatja, amelynek faláról mogorván néztek le rá az egri püspökök, egyik-másik páncélban, bajuszosan, szakálosan, közöttük egy ártatlan kisgyerek is teljes főpapi ornátusban, a csecsemő püspök, a 3 éves Hipolit, Mátyás király sógora. Különösen ettől a gyerektől reszketett Simáncsiné, mintha egyenesen őt nézné az okos, fekete szemeivel. Szóval a mai nap rosszul látszott sikerülni Dőriékre nézve. A tanú kihallgatás is hamar abba szakadt, mert délben nagy ebéd volt a Butler palotájában, amelyre az érsek is hivatalos volt, és a kanonokok mind. Szem nem látta, fül nem hallotta, pompát fejtett ki a fiatal főúr, mintha az 1001-jé csodálatos lakomájból varázsoltak volna ide egyet a dzsinnek, megrabolva a hatalmas szultán vagy kalifa asztalát, ki most sóbálványjá meredve nézi otthon a fényes Sztambulban puszta asztalát és fejezteti rendre a szakácsokat. A mulatság a késő éjbe benyúlt, csak maga az érsek ment el mindjárt ebéd után megcsókolva Butlert kétfelül az orcáján. Kedves fiam szólította, amit egy fél óra múlva már tudtak a Dőri tanyán, a 3 bika vendéglőben, mert éppen úgy voltak kémei Dőrinek itt, mint Butleréknak amott. Nekünk nincs olyan éléstárunk, mondá csüggetten Mária, se olyan boraink. Neki pedig nincsen olyan édes szája, mint a tied, felelte Dőri, se olyan mosolya. A Butler borai csak ugyan jók lehettek, mert másnap nagyon bágyadt és aluszékony volt a szentszék, pedig érdekes tanút hallgattak ki az öreg Dőrit, aki olyan ártatlan, becsületes képpel tudta elmondani az egész esemény lefolyását, hogy még a követ is meggyőzte volna maga igazságáról. Néhol kitört belőle a nyers, igazmondó katona elementáris erővel, kivált, ahol Butleren üthetett, ki gyáva, ingatag jellemű, puhán nevelt, nyegle mágnásnak festett, aki ezt sohase adta volna hozzá egyetlen leányát, ha ennyire ösmeri. 20 csatában voltam, tisztelt szentszék, 17 seb van a testemen, melyet a császárért és a hazáért kaptam. de egyik se fáj úgy, mint a 18., amit ez a nyalka ifjú úr ütött rajtam, ki tisztán egy rábeszélésnek engedett, melyet a ravasz horvát szét benne, mert olyan gyenge a lelke, mint a kenyér galacsin, azzá válik kinek-kinek az ujja alatt, amit az éppen gyúrni akar. Igen, szomorú tisztelt szentszék, hogy egy ilyen utólagosan kitalált, a ravasz Perevicki prókátor által kifundált mese ellen kell idehoznom tisztességben megőszült fejemet, és ráncos arcomnak pirulásával kell leányom és a magam becsületét védelmeznem, mert oly események hurcoltatnak itt piacra, és dobáltatnak meg sárral, melyek egy család benső életének rejtett emlékei és kincsei. Ha csak magamról volna szó, tisztelt szentszék, megvetéssel fordítanék hátat a megtévejedett ifjúnak, ki magát Butler grófnak nevezi. Ha csak arról volna szó, hogy ama kalandor luteránus horvát kaparincsa meg gonosz machinációval a fejedelmi vagyont, az ő leánya számára az én leányomtól arra is vállat tudnék vodni, de a becsület dolgában nem ismerhetek tréfát. Adrem, adrem, hangoztatta a generális auditor. A tárgynál vagyok, tisztelt szentszék, mert lehetetlen ki nem öntenem lelkem keserűségét becsületem meghurcoltatásáért, sőt, fejezébe a ravasz róka, mert tudta ő, hogy mitől döglik a légy, elmegyek annak védelmében a végsőkig, s akik ahhoz nyúlni mernek, legyenek bármi magasan, fegyverem által halnak meg. Isten engem úgy segéljen. A bobiskáló kanonokok egyszerre felütötték a fejeiket erre a fenyegető lázas hangra, s ilyetten néztek össze, mintha mondanák, per amorem Dei, ez a fránya katona megesz bennünket, tessék most már szavazni.